illatos és csókos, éjjel piros szirmok szárnak széjjel rózsatövön. Nagyon szeretnek is suhanni egy mámoros csókban, együtt halni valakivel. Hanyat feküdni utcakövön, s úgy várni, ha már nincs más öröm naptalanul. Száguldani egy örök éjjel, s az éjj széllel friss fehéren titkolózni.
Előtte sivár halom merev, két szemében a szíve remeg. Előtte sivár halom merev, két szeméből a bánat ered.
Vágyva vár kinn az élet asszony, egy új sebet, hogy fölfakasszon ifjú ajkon. Hiába ő nem csókolhat, a diák nem megy int, a holnap elhal a vágy.
Előtte sivár halom mered, két szemében a szíve remeg. Előtte sivár halom mered, két szeméből a bánat ered. Előtte sivár halom mered, két szemében
Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2020. június 16-án tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Be kell jelentsem, hogy a ma esti Digitális Világot én, Nagy Bodó Szilárd szerkeztem. A műsor tartalmából. A versek egyre inkább kezdenek háttérbe szorulni, hiszen a fiatalok nagy része sajnos már nem csapja fel a verses kötetet. Erre lehet megoldás a megzenésített vers, hiszen ebben a formában emészthetőbb és élvezetesebb a kultúra fogyasztása. Jó látni, hogy a fiatalok is foglalkoznak a versekkel és azok megzenésítésével. Hiszen hogyan lehetne jobban megismertetni a híres és szép magyar verseket, ha nem megzenésített formában? És hogyan lehetne hitelesebb, mint fiatal zenészek szájából? Ezeken kívül arról is több részletet megtudunk, hogy hogyan néz ki egy online verskoncert, és egy online fesztivál a fellépők szemszögéből. Témánk online koncert és fesztivál. Meghívottak Balázs Bécsi Eszter és Lőrinc Árpád, azaz a Kvab zenekar. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a Digitális Világ! Mai témánk tehát ismételten online koncert és fesztivál. Eszter, Árpád, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy ismét a Digitális Világ vendégei vagytok.
Sziasztok, újra üdvözlünk itt mindenkit, mi vagyunk a Kvab zenekar.
Örülünk, hogy itt lehetünk újra.
Szerintem kezdjük azzal, hogy felidézzük, miről is beszélgettünk a múlt héten.
A múlt héten a beszélgetés elején ilyen kis bemutatkozó volt. Ugye mi elég friss zenekar vagyunk. Azt kell tudni rólunk, hogy ketten vagyunk a zenekarban, és amúgy az életben is egy párt alkotunk, viszont annak ellenére, hogy ketten vagyunk, igyekszünk egy zenekari hangzást hozni. Beszéltünk arról is, hogy az első dalainkat távkapcsolatban írtuk, ezért sokszor volt az, hogy Skype-on vagy Facebook Messengeren próbáltunk dalokat írni. Küldözgettük egymásnak a szövegeket, akkordokat.
Emellett pedig még beszéltünk az első hangfelvételeink készítéséről, ugye, hogy mi nem igazán vonultunk úgy igazán hivatalosan stúdióba, hanem az otthoni kicsi szobában vettük fel. Ez azt jelenti, hogy van egy zenetermünk, egy kis zeneterem, ahol az összes eddigi hangszereink szépen be vannak rakva, és igen, szépen sávonként felvettük a zenéket, rá az éneket, utólag megvágtuk, dolgoztunk rajta, és így adtuk ki az első kis lemezünket, illetve aztán pedig a másodikat is, ilyen kis házi stúdió érzéssel.
Van két saját albumotok, az egyik a Milyennek látsz, ami magyar nyelvű zeneszámokat tartalmaz, és a Stay, ami csupa angol számot. Tudom, hogy nehéz választani, de mégis, melyiket szeretitek jobban? És miért?
Én a Milyennek látsz szeretem jobban, és azért, mert a Stay az tényleg a nagyon lassú, nagyon szerelmes dalaink, viszont a Milyennek látszom már, ugye van az a vonal, hogy magyarul szeretnénk inkább írni, az teljesen magyar számok, és közelít már a fele, amit szeretnénk, hogy meg lehessen mozdulni, lehessen egy kicsit bulizni az erős, de hogy lehessen megmozdulni ezekre a számokra. Ne csak az legyen, hogy ülve lehet őket hallgatni, vagy csak az autóban lehet hallgatni, hanem már ott van például a Sötétben, amit koncerten gyorsabban és bulisabban játszunk, ott a Varjak is elég ritmusos. Én a Milyennek látsz jobban szeretem, meg hát az az első.
Én kicsit talán másképp közelíteném meg a dolgot, mert hogy ugye az van, hogy ezt így mondani, hogy a Milyennek látsz az első album, és a Stay a második, ez azért is túlzás, mert hogy az összes dal, ami ezen a két albumon megvan, vagy kislemezen, középlemezen, ez mind megvolt. Tehát van olyan dal, ami a Stay-en rajta van, és konkrétan hamarabb elkészültek, mint a Milyennek látszon. Egyszerűen az volt, hogy amikor először eldöntöttük, hogy felvételeket készítsünk, akkor az volt az első karácsonyi vakációnk itthon. Tehát, hogy mi Kolozsváron összeraktuk a dalokat körülbelül, meg volt az első két kis koncertünk, és akkor eldöntöttük, hogy karácsonyi vakációra hazajövünk a próbaterembe, van felszerelés, itt van minden, van időnk, és akkor felveszünk egy ilyen kis középlemezt, tehát hogy egy kb. 5-6 dalt, és én nem akartam semmiképp vegyíteni a dalokat nyelvi szempontból főleg, tehát hogy tudtuk azt, hogy van 6 magyar nyelvű dalunk, ebből a Varjak az egy olyan dal, amit már hamarabb igazából a szövegét más írta, és az előző zenekarommal egyszer összeraktuk úgy, és én már egyszer az előző középlemezemen úgymond megjelentettem, és ugyanúgy a Sunrise is a Stay-en rajta van, pedig én már egyszer megjelentettem a saját középlemezemen, de a Milyennek látsz mellett döntöttünk már akkor is, és ezért van az, hogy mind a ketten a Milyennek látszott mondjuk most is, és abba több munkát is fektettünk, és az ilyen beharangozó hanganyag is lett, mert hogy amikor gondolkodtunk, hogy mit adjunk ki, és mit vegyünk fel, akkor már emellett a 6 magyar dal mellett döntöttünk, úgyhogy egyértelműen a Milyennek látsz.
Szűkítsük a kört. Melyik a kedvenc saját számotok, feldolgozásotok?
Nekem az Ágyban kávé a kedvenc dalunk, de az még nincsen albumon, és amúgy azt még nem is tudom, hogy album vagy single lesz, még ez elválik, úgyhogy lássuk, hogy tudjuk felvenni. És feldolgozást én a legjobban a Szívrablást szeretem a Kispáltól, mert azt gondolom, hogy sikerült különlegesre csináljuk, és azt is szeretnénk egyébként felvenni, hogy legyen nekünk is feldolgozás az éterben.
Én nem tudom, hogy tudnék-e választani, nekem valahogy az Ágyban kávé nem a kedvencem, nem azt mondom, hogy nem szeretném azt a dal, de hogy nyilván, mivel Eszter írta a szöveget, és kapott egy elég nagy dicséretet rá, abban a szituációban értékes kritika volt ez, a Pero Music tehetségkutatónak a döntőjében egy elég jól eső kritika volt a szövegnek a dicsérete, ezért lehet, hogy Eszternek az a kedvence. Igazából nem is tudom, hogy döntöttem-e. Nyilván mindig úgy vagyok, hogy a legújabbak és a legújabb felvételek a kedvenceim, mert azok frissek, tehát hogy most egy új dal az a ketten egy fülhallgatóval, az eléggé tetszik. Nyilván én a dalokat az szerint válogatom, hogy mennyire voltam lusta és vagy nem lusta az akkordok kitalálásában és a zeneinek az összerakásában, ezért szeretem például nagyon a Hazudóst, mert az intro, ami van az elején, a vokál intro, azt amikor kitaláltam, akkor nagyon különlegesnek gondoltam, és ahogy az album is azzal indul, úgy érzem, hogy az egy plusz csavar benne, és hogy a zene is úgymond készen van, tehát fel van épülve minden szempontból, de úgy igazán még nem gondolkodtam el ezen, hogy melyik lehet a kedvenc.
Gyereknapra is készültetek egy új dallal. Meséljetek erről is.
Azért írtunk gyerekdalt, mert felkértek a nyáron egy Cseperedők nevű fesztiválra, itt Csíkszeredától nem messze egy faluban, és mivel tudtuk, hogy ez egy családi fesztivál lesz, ezért úgy gondoltuk, hogy vagy az legyen, hogy megcsinálunk feldolgozásokat, de próbáljunk meg gyerekdalt írni. És írtam ehhez is egy szöveget, persze ezt is online órán, mint lassan mindegyiket, írtam egy szöveget, és Árpinak elég gyorsan jött zenei ihlet rá, meg nagyon sok jó gyerekzenét hallgattunk a szüleinknek köszönhetően, tehát szerintem Grillus Vilmoson és 100 fok Celsiuson nőttünk fel mind a ketten, és tényleg lett egy, meg egy kicsit azt is mondta egy barátunk, hogy Bojtor János a beütése. Gyereknapon került ki, és még annyira új, hogy nem tudjuk, hogy milyen lesz a visszajelzés, de reménykedünk benne, hogy fogják szeretni a célközönség.
Nyilván nincsenek ilyesfajta illúzióink, hogy azt gondoljuk, hogy ez most a következő 100 fok Celsius, illetve Bojtor Ján és Grillus Vilmos szintű dal, de nagyon szeretnénk, hogyha arról van szó, egy 20 év múlva megkérdezel egy 15 évest, akkor azt mondja, hogy én nagyon szeretem a Kavnak az Indián című dalát, és gyerekkoromban nagyon sokat hallgattam, és akkor ez már nekünk azt jelenti, hogy mindent elmondott. Nekem még egy plusz motiváció ebben a gyerekdalosdiban, hogy nekem nemrég megszületett az unokahúgom, és az egyéves születésnapjára szeretnék egy ilyen gyerek albumkát. Aztán, hogy ebben versék lesznek, vagy csak dalok, vagy milyen módon készítjük el, ezt még nem tudom, de hogy ezért is került be a pakliba ez a műfaj.
Hallgassuk meg akkor a kis indiánt. Térjünk vissza az albumokra. A két album felvételek között van valamilyen különbség? Gondolok itt a különböző kütyük használatára.
Kütyű használatban nincs különbség, viszont Árpi, ahogy dolgozik ezekkel a dolgokkal, egyre ügyesebben csinálja, és egyre több türelme van, vagy nem tudom, hogy türelme múlik, meg itt kevesebb is volt a Sztélynél, kevesebb volt a dalok száma, de jobban sikerült egy picivel, mint amilyennek látsz. Tehát, hogy egyre jobb, én azt látom, hogy egyre jobbak lesznek, és tud ebben fejlődni és menni előre.
Most nyilván számít az is, hogy ahogy mondta Eszter, mennyi türelmem és mennyit akarok ezzel foglalkozni. Tehát a Stayhez azért is volt több türelmem, mert kevesebb dalról volt szó. Mind a kettőt vakáció alatt tudtuk elkészíteni, tehát a Stayra volt egy hetünk a fél évközi vakációban, míg a Milyennek látsz a karácsonyi vakációban készült. Kütyű használatban kettő tényleg hasonlít, tehát ugyanaz volt a mód, hogy inkább előre állítottam be mindent úgy, hogy valamennyire szóljon jól, és utólag nagyon keveset dolgoztam vele. A kis indián például ehhez képest úgy döntöttem, hogy váltok, tehát szereztem egy eléggé megbízható és jó vágó programot, vagy stúdiót, nem tudom, hogy nevezik az ilyen davokat, amin utólag, tehát én felveszem a sávokat, mindent oda berendelek, és poszt állítok mindent. Ez már megint egy olyan dolog, amiért azért fogtam neki, mert hogy az online egyetem mellett többet ültem a laptop előtt, zunalmas kurzusokból egy-kettőt lenémítottam, és tudtam pluszba olvasni. Persze nagyon, nagyon sok segítséget kaptam az egyik barátomtól, aki ebben igazából jobban otthon van, úgyhogy ez még egy lépés, és nagyon remélem, hogy a következő dalok, illetve felvételek is még jobbak lesznek, mert hogy tényleg valamennyire azért jobban is érdekel, de most már úgy nagyjából türelmem is több van. Ez attól függ, hogy mekkora munkát kell elvégezni, és mennyire új.
Ahogy az adás elején említettük, verseket is zenésítettetek meg. Ez kinek volt az ötlete, és miért?
Árpi az, akinek már volt megzenésített verse, mielőtt találkoztunk, de viszont én színművészeti is létemre azért elég sok versekkel kapcsolatba kerüljek, így vagy úgy. Úgyhogy ez úgy valahogy jött. Árpinak volt már kettő, nekem volt egy, és akkor ebből már úgy könnyen jött az, hogy na, akkor még csináljunk, és ezért is volt az, hogy megkértük a Facebook követőinket, hogy segítsenek nekünk választani, és azokból, amiket írtak, azokból megzenésítettünk még kettőt, és akkor még volt a március 15-re, amit csináltunk, és még volt egy Pilinszky vers, és ebből már összeraktuk ezt a kis verskoncertet.
Én igazából úgy indultam ezzel a versfeldolgozó osdival, hogy első év egyetem után, mikor hazajöttem egy fesztiválról, akkor ugye zenei élmény, eldöntöttem, hogy én is szeretnék egy zenei albumot összehozni, csak hogy nekem addig inkább ilyen feldolgozásaim voltak, főleg angol daloknak, és mindig az volt a gondom, hogy saját szöveget nagyon nehezen írok, tehát nagyon nehezen ment nekem a szövegírás. A zenei demókkal még úgy, ahogy elvoltam, és akkor jutott eszembe, hogy igazából a vers feldolgozás az is egy megnyilvánulási forma, plusz, hogy tölti az időt, tehát, hogy egy koncerten is ha arról van szó, akkor plusz egy olyan dal, ami a tiéd is, meg úgy, hogy bele is illik a koncertbe, és kinyújtja, vagy nagyobb terjedelművé tud tenni egy koncertet. Úgyhogy én ezért kezdtem el verseket feldolgozni, aztán persze, amikor Eszterrel kezdtünk zenélni, akkor volt az, hogy inkább jobban rákoncentráltunk arra, hogy akkor most keressünk egy verset, és arra zenét szerezni.
Melyik a kedvenc versfeldolgozásotok?
Szerintem most a Szabó T. Anna Róka című verse a kedvencem, de muszáj mondjam a lirikus epilógiát is, mert az az, amit én csináltam egyedül, és nyilván a hangszerelést azt már nem. De azt nagyon szeretjük, mert annak nagyon jó az eleje, ilyen Pink Floydos lett az intrója, és ilyen mindig úgy felkelti az emberek figyelmét.
Igen, ilyen szempontból a lirikus epilógiát Babits Mihálytól is kiemelném, tehát annak az intro az tényleg egy olyan ilyen szintiből kiinduló gitár, nyekkenések, nem tudom, hogy az elején csinálok, az micsoda. De hogy igen, kicsi szólócskák az elején, és akkor abból így sorozatosan épül fel a dal. Viszont én jobban szeretem a Pilinszky János a Szenvedély margójára.
Egy szenvedély margójára.
Igen, azért nem tudtam a címet hirtelen, mert én úgy említem mindig, hogy a kisgyerek, mert ez az első sor, hogy a tengerpartot járó kisgyerek. Ebben azt szeretem nagyon, hogy van benne egy szinti szóló. És a szinti szólóra úgy lépünk át, hogy a dob az megy, a dob alap, és a szinti szólóra úgy lépünk át, hogy én a szinti szóló alatt basszusgitározok. Tehát, hogy egy nagyon nagy, úgymond kihívás, és jobb, nagyon-nagyon nagy váltás az, amikor a refrén lejár, hirtelen megáll az összes hangszer, a szinti hirtelen felvezeti magát, és én az alatt a nagyon-nagyon kevés, konkrétan az egyre kell jönni, a bőgővel, és akkor át kell váltsam a kétnyakú gitáron a beállításokat, és kell ott kattogtatni, és a pedálon mindenfélét, és ez egy ilyen plusz extra a dalban. Egyrészt az, hogy munka van vele, izgalmas, és a másik az, hogy egy új hangzás, tehát hogy ezt még nem, általában Eszter hozza a basszus szólamokat a szintin, illetve a zongorán, és itt teljesen megfordul, hogy ő a szóló hangszeres, és én vagyok a kíséret, és ezért egy plusz.
Közös nevező tehát Babits Mihály lirikus epilógia. Következzen.
elsős, utolsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni. Te még tovább
volt már a YouTube-on is koncertetek. Hogyan zajlott le ez?
Ez a tévhittel ellentétben, nem élőben, mert nincs meg hozzá a felszerelésünk. Kell ahhoz is egy kütyű, ami, hogy tudjunk live-olni mi jó hangminőségben és jó képminőségben YouTube-on vagy Facebookon. Úgyhogy ezért megcsináltuk előre a videót, felvettük többször egyébként, hogy a legjobbat tudjuk kitenni majd YouTube-ra. És az került ki, ami a legjobban sikerült.
Igen, kellett volna egy, hát vagy egy video interfész, ahhoz, hogy én a hangot bevezetem laptopba egyenesen a keverőből, és a kamera, amit vesz, azt egyenesen bevezessem a laptopba ugyancsak, és a laptopot összekötve a YouTube-bal vagy a Facebook-kal, ez másen egyenesen. Vagy kellett volna egy soft, amire, mint mondtam már, nekem ezekhez a dolgokhoz nagyon is türelmem, és kedvem kitanulmányozni és dolgozni velük. Úgyhogy igen, felvettük többször is. Nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy van benne azt hiszem két vágás is, mert hogy az történt, hogy a videó kamera, amivel mi felvesszük, az igazából egy fényképezőgép, és ami maximálisan 17 percet tud venni. Úgyhogy akarva akaratlanul 17 perc után a kamera azt mondta, hogy vágás, és akkor én is ezt meg kellett vágjam a videót, és volt benne konkrétan két vágás a koncertben, és pont ezért, mivel már senkit nem akartunk úgymond becsapni se, hogy ez esetleg élő lenne, a végére vágtunk egy ilyen Baki parádé félét. De még ennek ellenére is voltak olyanok, akik koncert alatt, és miközben ment a Baki parádé, hogyha én online voltam, vagy írtam nekik, akkor visszakérdezték, hogy te most nem koncerten vagy? És akkor ugyanúgy utólag kezdtem kérdezni véleményeket, tényleg nagyon sokan azt hitték, hogy ez a streamelt YouTube koncert, ez élő, pedig igazából csak egy ugyanolyan megvágott kép és hanganyag volt, mint bármelyik másik kiposztolt videónk, de érdekes volt ez az érzés, hogy azt hitték az emberek, hogy élőben megy.
Hozzáteszem, hogy a Baki parádéig én is azt hittem, hogy ez élőben megy. Mennyi utómunkát vett igénybe a YouTube koncert elkészítése, feltöltése?
Ez egy dolog, de mennyi veszekedést? Jó, hogyha az van, hogy felveszünk mi valamit egy délután alatt, akkor van olyan, hogy meg tud lenni estig. Hogyha úgy csináltuk, mindenki úgy kezelt hangszert, mikrofont, hogy nem kell sokat bütykölni rajta, akkor kevés, hát egy-két óra, három, attól függ, hogy mennyire akadunk fenn azon, hogy a vágásnál sötétüljön el a kép, és aztán újra fade in, vagy egyből menjen a vágás, ezen mindig össze tudunk veszni. Aztán mindig én nyerek, és ezért nincsen fade out és fade in, tehát ez az ízléstelenség az enyém, nem az RPO. Most kijelentem országvilág előtt. Úgyhogy kell utómunka, de nem olyan rengeteg sok. Most a kerti koncert, az akusztikus, amit a Magyarságházának készítettünk, az viszont sokkal több utómunka volt. Ez az új, nagyobb hangminőség, és az, hogy laptopon dolgozik RP, az sokkal több időt felvesz.
Gyorsan, hogy megvédjem magam a fade-in és fade-out dologgal. A gond igazából nem azzal van, hogy tényleg hülyén néz ki az is, hogy hirtelen elsötétül, csak hát szerintem az még nagyobb. Ha a kamera nem ugyanúgy van beállítva, akkor nagyon idegesítő, hogy hirtelen konkrétan a lábam egyet szökik, és ez ha tényleg szerencsénk volt, és nem volt olyan nagy észrevehető különbség, tehát tényleg nagyon-nagyon kevesen vették észre, de azért, hogyha megfigyeli az ember, akkor egyértelműen látszik, hogy Eszternek például az ongora a keze van valahol, és hirtelen átkerül máshova, vagy a lábam, meg ilyen dolgok. Ami persze átsiklik az ember fölötte, de ezért van mindig a vita, hogy ezt hogy oldjuk meg. Most az, hogy melyik felvétel mennyire sok utómunka, ez tényleg függ attól, hogy mekkora a hanganyag, milyen hosszú a videó, kell-e vágni benne a hanganyagon, mit kell dolgozni, mennyi hangszer van benne, tehát hogy mennyire komplexül fogtuk fel az egésznek a hangszerelését. A verskoncert az ugye hosszú volt, egy fél órás anyag volt, amit az én kicsi szegény laptopom azért nehezen rendel ki. Sok idő, persze még a Baki parádét a végre bevágni, mindegyik, azt hiszem 5 felvételt készítettünk, az 5 felvételt végignézni, hogy melyikben hol vannak olyan dolgok, amiket így bele lehet rakni. Akkor a sok minden csapót azt hiszem kivettünk, tehát hogy a csapot csinálom azért, hogy a hang és a képet az könnyen egymásra tudjam vágni, és akkor minden felvételt, mikor újra keletkezünk, akkor van az elején egy csapó, és az összes csapót, amit készítettünk a felvételezés során, mind benne van a Baki parádéban. A Magyarságháza koncerttel meg inkább az is volt úgymond a gond, hogy még egy fokkal igényesebben akartuk, mint a verskoncertet, mert hogy remélhetőleg ez egy nagyobb közönséget fog megfogni, mint amit csak mi posztolunk ki a YouTube csatornánkra. Változik, de egy jó egy hetet el lehet vele bütykölni. Úgyhogy persze emellett egyetem mellett koncentrálok, órákra bejárok, tehát hogyha most arról lenne szó, hogy csak ezzel foglalkozzak, akkor órák kérdése igazából.
Milyen egy online koncert hangulata, összehasonlítva azzal, amikor tényleg fizikailag is ott van a közönség?
Olyan furcsa, amikor lejár a dal, és így mosolyogsz, és ugye akkor lenne a taps rész. Még ha kicsi, ha nagy, de akkor kéne jöjjön a taps, és nincs. Hanem egy ilyen csend, és meg kell old azt, hogy lépsz át a következő dalra, és ez azért nagyon furcsa.
Igen, na meg a dal közbeni visszajelzés, amit nem kapsz meg. Tehát, hogy a koncerten akármilyen kicsi a közönség, vagy akármilyen nagy, mondjuk a nagy közönség az még nem tudom milyen lehet, de hogy akármilyen kicsi is a közönség, vagy akármilyen távol van az első arc tőled a színpadon, mégiscsak kiszúrsz az emberek arcából egy-kettőt, és látod, hogy mi a reakció. Ez egy online koncerten, amikor arról van szó, hogy az autó elmegy az úton, vagy a tyúkok kotkodácsolnak, ezt egy kicsit másképp éled meg. Főleg, ha meg kell állni közben, hogy a kakas bezárt, mert csak kukorékol. Nem tudom őszintén, kicsit hülye érzés. Tehát utólag nyilván, amikor a felvételt megnézem, akkor nem nagyon jön vissza, de ott élőben kicsit olyan bezártnak érzed magad, hogy nem kommunikálsz, mert hogy a zene az arról szól, azért adsz koncertet, hogy kommunikálja, amit te kitaláltál és el akarsz játszani, azt lekommunikálod mással. Meg akarod nézni, hogy másból ez milyen reakciót vált ki. És online ez teljesen el van. Te se tudod, hogy a másik, hogyha meghallgatta, hogy érezte magát, még utólag se, nem hogy akkor élőben, hanem amikor utólag meghallgatta, se tudod, hogy mi ment le benne. Úgyhogy érdekes.
És mi a helyzet az online fesztiválokkal? Hiszen már ilyenen is vettetek részt. Külön érdekesség, hogy pizsamában.
Igen, az volt az első fesztivál fellépésünk Szilágyi Nórának köszönhetően. Énekeltünk egyet a Maradj Otthon Erdély Fesztiválon, és azért voltunk pizsomában. Egyébként nem pizsoma, csak én hívom így ezeket a festett anyagú török nadrágokat, de itthoni nadrágoknak használjuk őket, és azért voltunk így úgymond pizsomában, mert pont az ágyban kávét énekeltük, na meg karantén és Maradj Otthon címszó alatt, akkor ilyen kis otthonkában énekeltük el.
Na meg ugye csak egy dal volt, úgyhogy még azért a fesztivál szüzességünket egyáltalán nem vesztettük el. Nagyon reméljük, hogy minél hamarabb elkövetkezik ez a pillanat is, amikor egy igazi fesztiválon játszhatunk bár egy fél órát, 40 percet. Addig is ez is egy érdekes élmény volt, hogy az első fesztivál fellépésünk az online történt. Várjuk a további lehetőséget igazából.
Mennyire tett be most nektek a koronavírus járvány?
Eléggé, mert az az igazság, hogy a nyárra terveztünk azért egy-két dolgot, két utcazenefesztivált, ezt a Cseperedők fesztivált, a Peronon nyertünk egy kortárs zenei fesztiválra való fellépést, tehát azért lett volna a nyáron, és reménykedtünk, hogy még lenne. De így most már ez abszolút elveszett. Viszont olyan szempontból szerintem jó, hogy nagyon tudunk figyelni arra, hogy amikor újra visszakerülünk, akkor egy minőségibb, jobb zenével és új dalokkal tudjunk visszatérni. Ilyen szempontból előny, és az is előny, hogy nekünk itt a stúdiónk, és hogyha valamit fel akarunk venni, akkor meg tudjuk csinálni könnyen.
Igen, ahogy Eszter is mondta, tehát ez egy kétélű dolog, nyilván, mint minden zenekar, főleg azoknak volt rosszabb, akik ebből élnek meg, főleg, vagy elsősorban. Nekünk sem volt koncert lehetőség, ami egy pont induló zenekarnak, aki azt szeretné, minél több koncerten megismerjék, elég nagy hátrány. Viszont én sokkal jobban értékelem azt a felét, hogy szerencsére úgymond csak ketten voltunk, vagy ketten vagyunk a zenekarban, ezért könnyen megoldottuk azt, hogy már a karantén elején egy lakásba vonultunk el a karanténba, ezért tudtunk zenélni az órák mellett, tudtunk tényleg dalokat komponálni, tudtunk arra gondolni, hogy mi lesz, ha feloldják ezt az egészet, tudtunk az online megjelenésünkkel is foglalkozni. Na meg én egy kicsit úgy vagyok vele, hogy amikor feloldják ezeket a korlátozásokat is, én úgy számolom, vagyis legalább remélem, hogy nekünk lehet könnyebb lesz majd koncertezni. Egyrészt azért, mert kicsik vagyunk létszámilag, a zenénk sem az, hogy megkövetel egy óriási nagy hangosítást. Egy kis teraszon bőven elférünk, tehát hogy most valaki a kávéjá mellett a mi zenénket hallgatja, nagyon könnyen elképzelhető. Ezért gondoljuk úgy, hogy valahogy nekünk hátha hamarabb beindul a koncertezés, a karantén feloldása után, mint egy olyan zenekarnak, akinek eleme a dobfelszerelés, több tag van benne, hozzá van szokva a klubkoncertekhez, mi szerencsére egyelőre kávéházi közönséggel vagyunk megszokva. Persze szeretnénk nagyobbat, de egyelőre úgy néz ki ez most, hogy lehet előny lesz, hogy kis közönségnek is tudunk zenélni.
Térjünk vissza a versekhez és a zenéléshez. Mennyire lehet megfogni a mai fiatalokat a tizenétekkel? Vagy egyáltalán ki a célközönség?
Mindig azt szoktam mondani, hogy az a célközönség, aki szívesen hallgat. És nyilván a zenekaroknak az az álma, hogy fesztiválon felléphessen és zenéhessen, a fesztivál pedig a fiatalok, tehát a velünk egykorúak, plusz-minusz 10 év, de hogy a velünk egykorú emberek, eddig lehet, hogy a középkorú embereket többet megfogtunk vele. Viszont nem tartom én ezt bajnak, vagy nem leszek csalódott, hogyha akármilyen emberek fognak hallgatni, viszont ugye az van, hogy a nyitottabbak az új zenére, azok valószínűleg még mindig a fiatalok lesznek, én ezért reménykedem bennük, meg hát mindig kell legyen az emberek szívében hely még új zenekaroknak, ezt magamból kiindulva mondom. Úgyhogy az a célközönség, aki szívesen hallgat, és azért csináljuk a verseket, hogy igen, fogjunk meg még 10-15 fiatalt, és akkor csapjanak fel ők is egy-egy verses kötetet unalmukban.
Szerintem pedig a célközönséget azért sem tudjuk még nagyon behatárolni, mert hogy tényleg nagyon az elején vagyunk, tehát hogy egy Facebookos 400 lájkolóval és Instagramos 200 követővel úgy nem nagyon tudom behatárolni, hogy ki az, aki azért követ minket, mert a keresztfiának az osztálytársa vagyunk, vagy azért követ minket, mert tényleg a zenét szereti. Ezt így még nehéz behatárolni, persze én is abban reménykedem, hogy a saját korosztályunkat tudjuk megszólítani, főleg, mert hogyha egy koncertünk van, remélhetőleg vagy lesz, és lehetőleg lesznek sokan, akkor azt szeretnénk, hogy a velünk egykorúak legyenek nagyjából, úgy, ahogy mondta Eszter is, plusz-minusz 10 év, legyenek a színpad másik oldalán, hogy, mert az akkor azt jelenti, hogy amiről mi írunk és amúgy mi zenélünk, az pont azt a korosztályt fogja meg, ami mi vagyunk. De egyáltalán nem leszek csalódott, hogyha más korosztállyal fogunk kapcsolatba lépni, vagy kapcsolatot tartani, ez azt jelenti, hogy amit mi nyújtunk, az egy másfajta, nem az, ami a mi korosztályunknak az igénye, hanem egy teljesen más korosztálynak, ez engem sem nagyon zavar, és nem is nagyon célunk, hogy kimondottan egy korosztályt megcélozzunk. A versekkel pedig én személy szerint, hát nem azt mondom, hogy utáltam a verseket, mert nem, ez mindig is szerettem a verseket, csak hogy az iskolában úgy voltam vele, hogy valahogy nem volt a vers az erősségem, ahogy meg kellett közelíteni, ahogy fekettőket boncolni, ahogy kellett róluk beszélni, vagy nem értettem, vagy nem az én műfajom volt ezzel, nem volt semmi baj, van akinek megy, van akinek nem. Viszont azt éreztem, hogy nagyon sok osztálytársam is, akinek nem ment ez a verses dolog, azt mondta, hogy jaj, hülye magyar irodalom, jaj, hülye versek, és akkor ezzel ugye az iskola lejárt, az érettségi megvolt, akkor egy könyvet fel se csapunk, és a versek azok fúj, fúj, fúj. Igazából ezért a versekkel, ezért foglalkozunk a zene és vers kombinációval, hogy talán hát, ha van akkor még egy-két olyan ember, aki iskolában lehet utálta a verseket, de a zenén keresztül megérti a szöveget, vagy jobban belelát a szövegbe, vagy elkezdi értelmezni a szöveget, vagy egyszerűen csak újra a versek felé kicsit visszakanyarodik.
Hiszem azt, hogy mindenki, aki belevág egy pályába, legyen szó zenélésről, újságírásról, festészetről, vagy bármiről, van egy célja, amit hosszabb, rövidebb időn belül el szeretne érni. Nektek mi ez a cél?
Nyilván az, hogy minél többet koncertezhessünk, és megismerjenek. Most már azt hiszem mondhatom azt, hogy van készülőben egy ilyen összefüggő zenei darabunk, amire próbáljuk írni az alapsztorit, próbálunk demókat készíteni. Ez egy elég nagy munka lesz, de hogy egy elég nagy előrelépés tudna lenni számunkra is, mert viszonylag különleges. Tehát nyilván megcsinálta Lovasi, és megcsinálta a Hobó. Igen, de mégis az, hogy színházat, irodalmat és zenét ennyire összekötni, ezt nem csinálja meg minden zenekar. És ez egy elég különleges dolog tudna lenni, hogyha sikerülne, de dolgozunk rajta. Úgyhogy reméljük, hogy...
Az én hosszú távú tervem, én igazából nagyon nem szeretek tervezni, mert én mindig úgy vagyok vele, hogy valamit eltervezek, és úgyse úgy sikerül, tehát hogy igyekszek rövid távon tervezni. Hosszú távon nagyon általánosan tudok fogalmazni, tehát én azt szeretném, hogyha ez a zenekar sok ideig tudna a zenében megmaradni, és én nem vágyom igazából, nem azt szeretném, hogy most legyen egy top fesztiválokon a legnagyobb húzónévű nevű zenekar, pedig mondjuk ki ne szeretné ezt, én inkább azt szeretném, hogy ez a zenekar sokáig legyen ott a zenében, tudjunk foglalkozni a zenével, tudjunk folyamatosan megújulni, még ha nem is vagyunk a legismertebbek, még ha nem is mi vagyunk a top zenekar, hosszú lefutású élete legyen ennek a zenekarnak, hogy mindig legyen valaki, aki akarja hallgatni, tudjunk megújulni, mindig valamit tudjunk kitalálni, amivel megfogunk új embereket, és amivel az emberek szeretnének minket hallgatni.
Akik régebb óta hallgatják a Digitális Világ és a Lélektükör című műsorokat, azok tudják, hogy az utóbbi végén szokott lenni egy úgynevezett est gondolata. Bátorkodtam most ezt átcsempészni a digitális világba is. Következzen tehát az est gondolata, megkérlek majd, hogy reflektáljatok erre. Szerintem ismerős lesz a szöveg. Vannak, akik azt mondják, minden hetedik mondatunk hazugság, és azoknak, akik ezt tagadják, kimondom minden hetedik mondatát.
Egyébként ez az első két sora a hazudósnak, és ezt egy slam poetrin hallottam először, és én ezt nem is titkoltam soha, hogy ebből indult ki az egész dal, és ebből írtam meg a hazudóst, aztán nagyon-nagyon tetszett, és valahogy annyira különleges volt, hogy egy egész dalt megihletett, úgyhogy igen, arról szól, hogy amúgy elég sokat hazudunk. De azt is kimondja a dal, hogy amúgy ez csak egy ilyen pótcselekvés az emberekben. Hogy akkor most éppen nem tudok mit csinálni, akkor egyet hazudok, vagy ilyenek. De hogy az az igazság, hogy nincs annyira mély lenyomata bennem ennek az egész szövegnek, vagy nincs az, hogy egy nagy csalódás után íródott meg, inkább csak ilyen kimondott dolog, mert kimondva minden más.
Én kicsit úgy vagyok vele, hogy nagyon nem gondolok bele a szövegeinkbe. Nem tudom, ez azért van, mert hogy Eszter megírja, és akkor azt mondom, hogy ez az végre van szöveg, mert rá a zene, és nem is érdekel. Vagy csak egy-két dalszöveg fölött elsiklok, és nem gondolok bele, vagy nem foglalkoztatott ez a hazudós téma, hogy most akkor ki hazudik, miért hazudik, mit hazudik. Lehet kicsit én is olyan vagyok, mint azt hiszem Kis Pál mondta az egyik interjúban valahol, hogy ő a Lovasi szövegeit, egy-két szövegét egyáltalán nem is értette, de azért tök mindegy, a zenét azt játszották. Tehát, hogy amit Lovasi elmond, azt elmondja, ő a zenét ugyanúgy továbbadja. Lehet bizonyos szinten én is így vagyok vele, nem hiszem, hogy valaha is belegondoltam konkrétan komolyabban ebbe a szövegbe. Nem is hiszem, hogy arról lenne szó, hogy konkrétan hazudunk szavakkal, hanem hogy mindenféle olyan dolgokat csinál az ember, főleg cselekedett, vagy úgy gondolkodik, hogy saját javát hozza meg ezzel, és akkor talán ez is egy ilyen kis hazugság, hogy ferdítünk minimálisat is, egy ilyen pótcselekvés, bele szoktunk ebbe, hogy úgy intézünk dolgot, és úgy viselkedünk, hogy az mi kényelmünk legyen. Talán én egy ilyesmit látok ebben a szövegben, mondom még egyszer, nem föltétlenül olyan, nem is gondolok bele, és amikor eljátszuk is, nem úgy vagyok vele, hogy most oktatni akarom az embereket, hogy fúj-fúj, csúnya emberek hazudnak, mert hát, hogy ez egy úgymond kultúra, vagy nem tudom, hogy mondják, hogy ezt belénk van ivódva, hogy valamilyen szinten az, hogy ami van és amit kimondunk, az más. Ahogy kimondjuk, az is más, ahogy a másik érti, az is más. Ez egy olyan gondolat, amit hát lehet, hogy egy-két sör után lehet jobban tudnánk elmélkedni rajta, a másik pedig az, hogy lehet egész este lehetne ezt osztani, tehát hogy nem, tényleg nem gondoltam bele még bővebben.
Az irodalom órákon ugye fejtegetjük azt, hogy mire gondolt a költő, és az másik oldalról viszont azt kell mondjam, hogy szegény költőket lehet, hogy mindig egy kicsit túl értelmezzük és belemagyarázunk dolgokat, mert egyszerűen ez a mire gondolt a költő, ez nálam is így van, hogy arra gondoltam, amit ott leírtam. Kész, ennyi.
Kimondva minden más.
Eszter, Árpád, köszönjük, hogy a mai digitális világ vendégei voltatok.
Mi is köszönjük, hogy itt lehettünk.
Köszönjük szépen, remélik, még jövünk.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönjük mindenkinek a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. Nagy Bodó Szilárdot, a mai digitális világ szerkesztőjét hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót és a Kvab zenekart. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.